Üdvözlöm Önöket, Bíró Zsuzsát hallják. Mai vendégemmel először a közösségi médiában futottam össze. Éppen arról értekezett egy videóban, hogy hogyan próbálnak a cégek meggyőzni arról, hogy megvegyünk egy terméket, és hogy a reklámok hogyan hatnak az agyunkra. Már mosolyog is velem szemben az illető. Videóit nézve folyamatosan ilyen aha élmények következtek. A stúdióban dr. Újszászi Bogár László, a meggyőzés technika kitalálója, szakértője. Szervusz, köszöntelek itt az adásban.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Amikor rákerestem az interneten, akkor az alábbi adatokat találtam rólad. 1988-ban születtél Szolnokon, nyelvész, bemondó, meggyőzés és befolyásolás technikai kutató. Na mi a te sztorit? Hogyan jutottál el akkor idáig? Nyelvészetből egészen a befolyásolás technikai kutatóig.
Nézzük mondjuk a legelső részt, amikor ez a meggyőzés technika beköltözött az életemben. Óvodában volt nekem egy cimborám, én természetesen egy nagyon jó kisfiú voltam, de hát ez a cimborám mindig belerántott engem a rosszba. Igen.
Ez mindig így szokott
kezdődni. Ez általában így szokott kezdődni. És az egyik alkalommal, amikor jött egy új fiú az óviba, mi ezzel a kis cimborámmal mindig kicsúfoltuk, hogy ugyanabban a ruhában jött mindig. Mentségemre szolgáljon, hogy nem tudtam, mi az a mély szegénység, hála jó Istennek. És az egyik alkalommal ennek a kisfiúnak az anyukája behozott a cimborámnak, és nekem is egy kinder tojást. Ez volt a kedvenc csoking. Direkt megkérdeztem Mónika óvó nénit, hogy mi a kedvenc csoking. És mi attól a perctől kezdve soha többet nem csúfoltuk ezt a kisfiút, de nem ez volt az ijesztő, hanem hogy egyikünk sem tudta megenni ezt a kinder tojást.
Miért?
És ez volt az első olyan pillanat az életemben, amikor azon gondolkodtam, és annyira emlékszem rá, hogy hát itt valami nem stimmel. Hát itt van a kedvenc csokim, és azt a kedvenc csokimat én valamiért nem tudom megenni. Itt akkor valami nem oké. Nyilván akkor még nem fordítottam le, hogy a tudatalattim kondicionálta ezzel a kellemetlen élménnyel magát, a csokoládét is emiatt volt, hogy nem fogyasztottam el, de ez volt az első olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy valami nem stimmel itt a fejünkben. Hogy valami a döntések kapcsán nem oké. És ezután én mindig indultam ezeken a Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyeken, és arra voltam kíváncsi, hogy a zsűri mi alapján dönti el, hogy valaki szépen olvas, vagy nem. Mert hogyha én ismerném ezt a szempontrendszert, és direkt úgy olvasnám fel a szöveget, akkor én nyernék. Aztán kiderült, hogy van egy ilyen tudományos fonetika, tehát ezt már nem kell újra feltalálni, és amikor rájöttem, hogy van ez a különleges tudomány, akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy és ez már középiskolában volt, hogy mi van, hogyha ez nem csak a felolvasásnál van így. Tehát, hogyha a másik bizonyos szempontok alapján eldönti, hogy te szépen olvasol vagy sem, hát akkor más kapcsán is vannak ilyen szempontok. Például, hogy te szakértő vagy-e vagy sem, azt is valamilyen szempont alapján eldönti a másik. Szimpatikus vagy-e vagy sem. És hogyha én megismerném ezt a szempontrendszert, és én direkt úgy építeném fel a kommunikációt, akkor a másik szakértőnek gondolna, vagy szimpatikusnak gondolna. És aztán kiderült, hogy van egy ilyen tudomány, hogy retorika, úgyhogy már ezt is előttem néhány ezer évvel ezelőtt feltalálták, és akkor rájöttem, hogy nem kell nekem új tudományterületeket feltalálni, hanem ezt
csak
már valaki...
Sajátítani?
Így van. És akkor ebben kellene elmélyülni, és a meggyőzés és befolyásolás technika tetszett nekem nagyon, és ugye a nyelvtudományi doktori iskolában voltak különböző szakirányok, és nekem a retorika szakirány állt a legközelebb a szívemhez.
Ez nagyon szép, de mi volt a célod ezzel? Mert nem hiszem azt, hogy persze óvodában az, hogy megkapd, amit szeretnél, vagy később is, de hogy egyébként ugye a gimnazista éveidben, vagy akár az egyetemista éveidben mi volt a cél, hogy mi szeretnél lenni, mire akarod ezt felhasználni, ezt a tudást?
Nem feltétlenül volt ez így meghatározva, hogy én ezt a tudást majd fel akarom használni, hanem csak önmagában kíváncsi voltam rá, hogy miért alakul így. És nyilván a hétköznapi szituációkban, amikor ezeket a technikákat lehet tesztelni, hogy viszonylag hamar rájön az ember, hogy hát ez egy nagyon hasznos tudomány. És amikor ebből kvázi üzlet lett, az akkor volt, amikor elkezdtem a doktorit, és én nem akartam ilyen barlangban okoskodó kutató lenni. Én azt mondtam, hogy ennek a tudománynak akkor van értelme, hogyha nekem van egy véleményem, ez egy hipotézis. Én azt mondom, hogy szerintem, hogyha a pohár jobb oldalon van, akkor többet iszunk belőle, mint a bal oldalon van. Most csak mondtam egy nagyon egyszerű példát. Akkor ebből akkor lesz eredmény, hogyha én ezt valamilyen kutatási módszertannal megvizsgálom, hogy tényleg így van egy kellő mintán, egy kellő módszertannal. És hogyha így van, akkor utána kiviszem az üzleti gyakorlatba. És azt mondtam, hogyha mind a kettő szűrőn átment, azaz működött a laboratóriumi körülmények között, meg működött a való életben is, akkor ez egy jó meggyőzés technikai fogás. És amikor az első ilyet megcsináltam, akkor egy céghez vittem el ezt a kutatást. Nekik csináltam a kutatást, ugye megcsináltam először a tudományos közegbe, és aztán megkerestem egy vállalatot, hogy náluk teszteljem az üzleti gyakorlatba.
Elmondod, hogy mi volt ez?
Megpróbálom úgy, hogy magát a cégnek a kontextusát azt ne lehessen belőle kitalálni. Az volt a befolyásolás technikai fogásnak a lényege, hogy bizonyos kommunikációs fogásokkal el lehet érni azt, hogy a másiknak az agyalapi mirigye oxitocint kezdjen el termelni, ami a bizalomért felelős hormon. És abban a kontextusban azt vizsgáltuk meg, ez egy ilyen műszaki mérnöki kontextus volt, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a befolyásolt fél ezáltal a mesterségesen felkeltett szimpátia által ferebnek találja azt az árat, amit kiajánlunk neki. Tehát ilyenkor azt kell megvizsgálni, hogy ha én adok neked egy árat, azt mondom, hogy ez a telefontok 10 000 forint. Most csak mondok egy nagyon egyszerű példát. Akkor amikor ránézel egy árra, az agyadban a fájdalomért felelős rész aktivizálódik.
Miért?
Mert valamilyen vesztességet érzel. Hiszen tudod, hogy ha te kiadod ezt a pénzt, akkor ezt a pénzt elveszíted, és ugyanúgy reagál az agy, mint amikor mondjuk elveszítesz egy tárgyalat, hiszen a pénzedet fogod elveszíteni. Hát ezért van, hogy a bankok kitalálták a PayPass rendszert. Ezért van az, hogy a kaszinókban nem pénz van, hanem zsetonok vannak, hogy ezt a pszichológiai távolságot növeljék a pénztől. Ugyanis a készpénzzel történő fizetés is ezt a fájdalomért felelős rész aktivizálja. És ezt a cégek úgy próbálják meg áthidalni, hogy kiveszik kvázi a pénzt az egésznek a rendszeréből, hogy te ne érezd, hogy nagyon fáj neked ennek az elköltése. És arra jöttünk
rá... Sokkal szabadabb leszek akkor ezáltal, és szabadabban...
Sokkal könnyebben költöd a pénzed. Hiszen, hogyha ott vagy a kaszinóban, és ott van 10 darab 1000 forintos zseton, azt a tudatod tudja, hogy 10 000 forint, de a tudat alattid nem így érzékeli.
Mert játékpénznek veszem.
Pontosan. Miközben a tudatod pontosan tudja, hogy az 10 000 forint. Ez egy ilyen nagyon furcsa harca a tudatnak és a tudatalattinak a fejünkben. És abban a kutatásban is azt vizsgáltuk, hogy ha ugyanazt az árat adjuk ki, hogyan tudjuk azt elérni, hogy a befogadó félnek kevésbé legyen aktív a fájdalomért felelős része az agyának.
És hogyan sikerült?
Maga a kutatás, az nagyon-nagyon jól sikerült, és ez volt az első olyan pillanat, hogy nagyon örült a cég. Én is nagyon örültem.
Egy win-win helyzet.
Win-win helyzet. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy na várjál már, hát én ennek a cégnek most hoztam egy csomó pénzt. És nagyon jól esett, hogy megveregették a vállamat, de hát ezért szerintem egyébként fizetnének is. És akkor megcsináltam a tanácsadó cégemet, és azóta most már gyakorlatilag több mint 10 éve nagyvállalatoknak fejlesztek ilyen meggyőzés technikai kutatásokat és képzéseket, azért, hogy hatékonyabb legyen az értékesítésük.
Hogyan zajlik ezeknek a kutatása? Milyen történetek vannak erre, vagy milyen kutatásokat, vagy hogyan találod ki a kutatásoknak az alapját?
Ugye, hogyha egy durva analógiát szeretnék használni, akkor ez nagyon hasonlóan működik, mint mondjuk az orvostudományban. Az ügyfélnek, a paciensnek van valamilyen tünete. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon fáj a fejem. Ugye egy jó orvos ilyenkor mit csinál? Nem rögtön gyógyszert ír föl, hanem elkezdi megvizsgálni, hogy mi okozza ezt a fejfájást. Én is pontosan ezt szoktam csinálni. Tehát, hogyha egy cég azt mondja, hogy kedves Bogár úr, nem jók az eladási számok, nem értjük, hogy miért. Akkor az első feladat az, hogy nekünk ki kell kutatni, hogy mi okozza ezt az adott tünetet. És nagyon sokszor esnének a vállalatok abba a hibába, hogy nem jók az eladási számok, tehát
nem képezni kell. Nem jó az értékesítő.
Így van, képezni kell az értékesítőt. Na most ez kicsit olyan, mint hogyha azt mondom, hogy nagyon fáj a fejem, tehát vérnyomás csökkentő gyógyszerre van szükségem. Na de hogyha amiatt fáj a fejed, mert rossz a szemed, hát akkor a vérnyomás csökkentő gyógyszerre semmit
nem fog segíteni.
Pontosan erről van szó. Tehát a legelső feladat mindig az, hogy a tünetek alapján elkezdjük megkeresni, hogy mi okozhatja ezt a problémát. És attól függően vannak különböző módszertanok, hogy erre hogy jöjjünk rá. Ugyanúgy, hogy van ugye az orvostudományban a vérvétel, az ultrahang, az MRI, itt is vannak olyan technikák, mint például közös látogatás értékesítővel, vagy mély interjúk készítése a potenciális célközönséggel, vagy mondjuk az online marketingének egy checklista szerinti átnézése, ahol megpróbáljuk azt megfejteni, hogy mi okozhatta ezt a tünetet. És amikor megvan, hogy mi okozza ezt a tünetet, akkor jön az izgalmas rész, hogy ezt hogyan tudjuk elmulasztani. És az cégenként, szituációnként, termékenként teljesen más tud lenni.
Tudnál olyan kutatást mondani, ami ilyen példaértékű volt számodra?
Nagy vállalat itt, tehát az üzleti környezetben? Például az egyik vállalatnál az volt a probléma, hogy az új ügyfeleknek a behozatala nem ment az értékesítőknek. És azzal bízott meg a vállalat, hogy arra képezzem ki az értékesítőket, hogy a meglévő ügyfeleket nagyon ügyesen látogatják, de az új ügyfeleknél szükségük van meggyőzés technikai segítségre. És a kutatási segédmunkatársaim elkezdték ezeket a felméréseket. És szóltak, hogy valami nem stimmel, mert hogy az értékesítőknek a képessége, amit mi megfigyeltünk, az jóval jobb, mint amit a tárgyaláson egyébként mutatnak. Tehát valami nem stimmel. És akkor elkezdtük kivizsgálni, hogy mi lehet ennek az oka, és egy nagyon egyszerű oka volt. Az értékesítőknek le kellett látogatniuk egy hónapban, most csak hogy kerek legyen a szám, 100 meglévő ügyfelet. Eddig. Ezért kaptak ők egy X forintot fizetésképpen. A vezetőség kitalálta, hogy innentől kezdve most már a 100-on fölül meg kell látogatniuk még 20 újat, akit behoznak a rendszerbe. Ezt a plusz munkát az alapbérben nem jelent meg neki plusz fizetésképpen. Ráadásul az új ügyfelek után behozott jutalékot nem ők kapták, hanem egy másik részleg.
Innentől kezdve miért állt volna érdekében behozni?
Pontosan erről van szó. Na ez tipikusan egy olyan probléma, amire én azt szoktam mondani, hogy tegyük föl, én egy kardiológus szakorvos vagyok. Ha azért fáj a fejed, mert magas a vérnyomásod, azaz meggyőzés technikai probléma, akkor tudok segíteni. De ha azért, mert rossz a szemed, hát ne a kardiológus műtse meg a szememet. És mondtam, hogy amíg ezt a problémakört nem oldják meg, tehát a belső motivációs rendszert nem rendezik, addig én hiába hozok ide nekik képzést, nem ez a fő probléma. Tegyük hozzá, hogy ez a 10 év alatt a körülbelül 300 partneremből egy eset, tehát azért az esetek 98%-ában nem ez szokott lenni, csak ez egy ilyen maradandó kutatás volt.
Összességében, hogyha a hazai KKV-szektort nézzük, akkor mik a legnagyobb hibák, ha lehet így fogalmazni, vagy mik a legnagyobb kihívások, amikkel szembesülnek a KKV-szektor, vagy általad egyébként a KKV-szektor?
Az egyik legnagyobb hiba, amikor az értékesítő dönt az ügyfél helyett. Ugyanis az emberi agynak van egy olyan sajátosság, amit úgy hívnak, hogy hozzáférhetőségi heurisztika. Ez azt jelenti, hogy valaminek a gyakoriságát nem az alapján ítéljük meg, hogy statisztikailag milyen gyakran fordult elő, hanem hogy milyen könnyen tudjuk előhívni azt az adott információt. Csak hogy a szélsőséges érzelmi intenzitással feldolgozott emlékeket az agy könnyebben hívja elő, hiszen másképpen tárolja, mint a többit. Tehát, hogyha tegyük föl, neked egy nap van 10 találkozód, jó? A 10 interjú alanyodból az első és a 8. rendkívül pokróc volt, bunkó volt, alig bírtál belőle kiszedni dolgokat, nagyon kellemetlen beszélgetések voltak. Akkor a nap végén úgy fogod érzékelni, hogy annyira furcsa volt mindenki. Ma olyan nehéz napom volt. Pedig a 10-ből csak 2 volt ilyen, a másik 8 normális volt. De mivel az agyad a 2 negatívat szélsőséges érzelmi intenzitással dolgozta föl, ezért te úgy érzékeled, minthogyha ez sokkal többször fordult volna elő, mint 2. És ráadásul a negatív élményeknél van az agynak egy olyan furcsa rendszere, hogy a negatív élményeket komplexebben dolgozza föl az agy. És mivel komplexebben dolgozott föl, ezért a tudatalattid úgy érzékeli, hogy fontosabb is. Pedig nem feltétlenül volt az fontosabb. Csak a komplexebb feldolgozás miatt ő azt gondolja, hogy több kognitív erőfeszítésre volt szükség a tároláshoz, tehát fontosabb. És ezért van az visszatérve a kezdő gondolathoz, hogy az értékesítők az ügyfelek helyett döntenek. Mert, hogyha én megkérdezem, hogy figyelj csak, az X terméken mellé kérsz-e még Y-t? És 10-ből mondjuk 4 azt mondta, hogy hagyjál békén, engem csak az X érdekel, ne tukmáld rám az Y-t, akkor onnantól kezdve már nem kezdik el megkérdezni, hanem eldöntik az ügyfél helyett, hogy úgysem kell nekem, múltkor is annyira durván reagáltak. Hát igen, vagy akinek szőke haja van, azok mindig azt mondják, hogy nem kell az Y. Azaz, dönt az ügyfél helyett. És nézzünk egy nagyon egyszerű matekot. Hogyha 100-ból 80-szor, nincs ennyiszer, de 80-szor igaza van az értékesítőnek, akkor is 20-szor elment az üzlet mellett. Ez egy 10 fős csapatnál 200 üzlet fölöslegesen kidobva az ablakon. Tehát az egyik ilyen hiba, hogy döntenek az ügyfél helyett. És ezzel nem azt mondom, hogy a másikra rá kell tukmálni, hogyha nem kell neki. Ugyanis a tukmálás az az esetek többségében
ellenkező hatást vált ki.
Az csak egy dolog, de maga a stílus az, ami miatt a másik tukmálásnak érzi. Tehát az embereknek nem azzal van baja, hogyha valami másra is rávilágítjuk, vagy felhívjuk a figyelmét. Nem ezzel van a baja, hanem ahogy. Nem véletlenül mondták anno a retorikusok, hogy a stílusnak is van érvelő ereje. Tehát ahogyan megfogalmazzuk. Egyik. A másik ilyen probléma, ami szokott lenni, hogy a cégek megbeszélik házon belül, hogy mi lesz a jó stratégia, csak hogy nem ők lesznek a vásárlók. Tehát te rendelsz tőlem egy szolgáltatást, azt mondod, hogy ő szeretnéd, hogyha én ennek az üvegnek megcsinálnám a dizájnját. Én megcsinálom, és azt mondod, hogy nekem nagyon tetszik. De bocsáss meg, senkit nem érdekel, hogy neked tetszik-e, mert nem te fogod venni. Az a kérdés, hogy akinek el akarjuk adni, neki vajon tetszik-e? Mert ez az egész retorikának a lényeg, hogy mindig a befogadó félből kell kiindulni. Mindig abból, akit meg szeretnénk győzni. És nagyon nehezen tudják sokszor cégek elfogadni, hogy az, hogy az ő fejében van egy gondolat, az messze nem jelenti azt, hogy az ügyfél fejében is ugyanaz a gondolat van.
Milyen összeütközések, milyen konfliktus források vannak a generációk között?
Nem csak a KKV-nál, hanem a multiknál is jelen van ez. Ugye az egyik ijesztő dolog, hogy én nem vagyok generációkutató, úgyhogy részben csak okoskodni fogok ebben a témában. Talán soha ekkora generációs szakadék nem volt, mint ami most jelen van. Azt szokták mondani, hogy most két generáció, mondjuk egy Y és Z között, akkora a különbség, mint nagymamám és én közöttem. Tehát most 10 év, akkora különbség, mint ami volt korábban 60 év. Ennyire másképpen gondolkodnak. És nagyon sokszor a cégek, amúgy is van egy ilyen kognitív torzítás, hogy hát úgy lehetne talán fordítani, és most szegény magyar nyelvünket bántani fogom, hogy retrospektív kognitív torzítás. Ez azt jelenti, hogy a régi dolgokra szerettünk úgy visszaemlékezni, hogy régen minden jobb volt. Ez nincs így, ez is az agyunknak egy egyszerű torzítása, hogy egyrészt azok az emlékek kopnak, nem annyira intenzívek, mint most, amikor megírunk egy negatívat, ráadásul fiatalkorban teljesen másképpen termeli a dopamint, az oxitocint és társait az agyunk, és emiatt bizonyos emlékeket is másképpen élünk meg. 20 évesen ugyanazt az emléket, mint 50 évesen. És emiatt van az, hogy szeretjük azt mondani, hogy régen minden jobb volt, ez nincs így. És emiatt a gondolkodás miatt nagyon sokszor még tovább mélyítik a vállalatok, illetve hát a munkavállalók ezt az egyébként is még generációs szakadékot. És nem az lesz a megoldás, hogy azt mondom, hogy bezzeg az én időmben még dolgoztunk, mi én, amikor 20 éves voltam, még dolgoztam, de a mostani 20 évesek, azok nem dolgoznak semmit. Tehát ez nincs így. És el kell azt fogadni, hogy korábban az egy teljesen elfogadott stratégia volt, hogy én 40 évig egy munkahelyen maradok. Ha most megkérdezzük a fiatalokat, eszébe se jut ilyen. Azt mondja, miért maradnék? Sőt, még azt is gondolja, hogy ha több mint 5 évig vagyok egy helyen, akkor nem csinálok valamit jól. Tehát eleve a megközelítésük is teljesen más ennek az adott problémának. És ami az érvelés oldalról érdekes különbség, hogy korábban az a fajta érvelés, hogy mert én vagyok a főnök, még befolyásolta az agyban a prefrontális kérget, ami a kritikus gondolkodásért felelős része az agynak, tehát validnak tartották ezt az érvelést. A mostani 18-24 éves korosztálynál az egyik legfrissebb kutatás szerint semmilyen hatása nincs. Tehát ha azt mondom, hogy ezt azért csináld, mert én vagyok a főnök, az körülbelül úgy fordítja le az agya, hogy ezt azért csináld, mert felhők vannak az égen. És én ezzel mit kezdjek? És ez mire volt magyarázat? És hogyha ez a fiatal generáció nem érti a munkájának az értelmét, nem érti, hogy azt az adott feladatot neki miért kell megcsinálni, ez az egészen belül hol helyezkedik el, akkor nem kezd el dopamint termelni, ami a motivációért felelős hormon. Tehát nem fogja megcsinálni azt a feladatot.
Na akkor itt jön be egy idézet, felolvasnám ezt. Arisztotelész mondta egyszer, ha meg akarsz győzni valakit valamiről, akkor 4 dologra, 4 pillérre kell építeni, étosz, logosz, pátosz, kairosz. Meg vagy kitől idéztem?
Arisztotelésztől.
De egyébként ezt te mondtad igen, podcastban.
Igen. Egyetértek magammal.
Igen. Fejtsük ezt ki részletesebben, hogy akkor mire is van szükség, hogy például egy főnök meggyőzzön egy fiatalabb beosztottat arról, hogy elvégezze azt a munkát, amit ő kitalált és jónak gondol.
Nézzük sorban az elemeket. Az étosz alatt azt értette Arisztotelész, hogy a szónok az hiteles. Azaz szakértőnek, hitelesnek tartja a befogadó fél. Ezért van az, hogyha mondjuk egy főnök mond a fiatalnak valamit, de a fiatal nem néz föl rá, azaz nem tekint rá vezetőként, nem gondolja, hogy ő ennek a területnek szakértője, nem hiteles abban az... Pedig, bocsánat, ez egy kognitív torzítás. Tehát most egy érdnek az erejét nem az határozza meg, hogy ki mondja. Tehát ha nekem azt mondja valaki, hogy Laci, hogyha prediabéteszed van, akkor este pláne ne kezdj el csokoládét ész nélkül enni. Mert ha minden este megeszel egy tábla csokoládét, miközben prediabéteszes vagy, hamarosan cukorbeteg leszel. Ez egy elképesztően erős érv. Mindegy, hogy egy diabetológus szakorvos vagy egy hajléktalan mondja. De az agy nem ugyanúgy reagál arra, hogyha az orvos mondja ezt, mint hogyha egy hajléktalan. Pedig az érv az attól még ugyanolyan erős kell, hogy legyen. Ezért az étosz azt jelenti, hogy ilyenkor vizsgáljuk azt, hogy aki mondta azt az adott információt, ő mennyire hiteles. A logosz az azt jelenti, hogy mennyire tűnik logikusnak, amit mond. Nem kell, hogy logikus legyen. Elég, ha csak annak tűnik. Hogyha nekem logikusnak tűnik, akkor sokkal jobban el fogom fogadni. A következő a pátosz, hogy aki mondja, azt én kedveljem, de legalábbis megbízzak benne.
Érzelmileg kötődjek hozzá?
Akár. De elég, ha csak azt elérem, hogy én kedvellek téged, megbízom benned, és nem gondolom, hogy te engem át akarsz verni. Tudom, hogy téged a jó szándék vezérel, és ezt azért mondod, mert segíteni, mert jót akarsz nekem. És a kairosz pedig azt jelenti, hogy a megfelelő időzítés. Ugyanis baromira nem mindegy, hogy amikor elmondjuk az érvet, a másik milyen környezetben van, milyen lelki állapota van, hogy mennyire megfelelő az a pillanat arra, hogy ez az érvető most befogadja. Hiszen nem ugyanúgy reagálunk valamire, hogyha nagyon rossz kedvünk van, nem ugyanúgy reagálunk valamire, ha fáradtak vagyunk, mint hogyha például boldogok. Nem ugyanúgy, ha szerelmesek, mint hogyha összetört szívűek.
Hogyha ebből a négyből valamelyik hiányzik, attól én még lehetek sikeres? Vagy mindenképpen kell ez a négy elem?
Nagyon nehéz őket rangsorolni.
Ha csak érzelem van meg, és érzelmileg ő megbízik bennem annyira, akkor azért kérdezem, mert a következő téma az lenne, hogy mennyire, mi a különbség a meggyőzés és a manipuláció között, mert hogyha az érzelem van, akkor ugye én már tudom manipulálni a másik felet.
Ugye, tehát ha abból indulunk ki, hogyha biztosra akarunk menni, akkor mind a négy stimmeljen. Nézzük meg külön-külön. Ha az étosz nem stimmel, azaz nem gondolok téged szakértőnek, de logikusnak tűnik, amit mondasz, és egyébként nagyon kedvellek, és pont olyan lelki állapotban vagyok, hogy nekem szükségem van arra, amit te mondtál, attól azt még elfogadhatom. Ha valakit szakértőnek tartok, logikusnak tűnik, amit mond, de egyáltalán nem kedvelem, és azt gondolom, hogy lehet, hogy szakértő, de most ő engem át akar verni, akkor nem fogom elfogadni. Ugye alapvetően
akkor az érzelem nélkül, lényegében a pátosz nélkül nincsen meg a meggyőzés.
Én azt gondolom, hogy nem. És nem véletlenül szokták mondani, hogy minden döntésünk mögött érzelmek vannak.
Mi a különbség akkor a manipuláció és a meggyőzés között?
Van egy tudományos meghatározás, meg van egy másik is, először kezdjük a tudományossal. A tudomány gyakorlatilag azt mondja, hogy az a különbség a kettő között, hogy a befogadó fél ennek tudatában van, avagy sem. Tehát, hogyha te tudatában vagy annak, hogy én meg akarlak győzni, akkor az a meggyőzés. Hogyha nem vagy tudatában a forrásnak a szándékával, tehát nem tudod, hogy én ezt miért csinálom, azaz nekem van valamilyen hátsó szándékom, de nem az, amit te gondolsz, akkor az már manipuláció. Csak hogy. Nekem az a bajom ezzel a megközelítéssel, hogy a döntéseink jelentős többségét tudat alatt hozzuk meg. Na most innentől kezdve gyakorlatilag hát minden manipulációnak tud számítani. Hogyha az egyik kutatásban például azt vizsgáltuk, hogy a betűtípus hogyan hat az emberek vásárlói döntéseire.
És hat? Egyébként?
Hogy a túróban ne hatna? Képzeld el, egyszer például azt igazoltuk, hogy ha a szakácskönyv egyszerűbb betűtípussal van, tehát könnyen olvasható betűtípussal van, akkor a befogadó fél, aki olvassa, úgy érzi, hogy azt a receptet könnyebben fogja tudni elkészíteni. azaz nagyobb bátorsággal fog belevágni. Miközben, ha megkérdezett, hogy hatással volt-e rád a betűtípus, azt mondja, hogy nem. A nehezebben olvasható betűtípusnál, hogyha a kedvezményt csúnyább betűtípussal írtuk ki, akkor a befogadó fél nagyobbnak érzékelte azt az adott kedvezményt, azaz ferebbnek találta. Mert mivel nehezebben dolgozta föl annak a szövegnek az értelmezését, ezért azt gondolta, hogy nagyobb súlya van, és ha nagyobb súlya van, akkor biztos ez egy nagyobb ajánlat is. Szóval olyan elképesztően...
Félelmetes
nagyon
valahol.
Félelmetes.
Mert hát akkor lényegében akárhova megyek ma az utcán, vagy a boltokba, vagy otthon ezek szerint a szakácskönyvben, mindenhol hatással vannak az én agyamra és az én befogadó készségemre?
Nem is tudnak nem hatással lenni. Tehát ki sem tudja kerülni, nem tudsz nem kommunikálni. Ha én eléd teszek egy étlapot, és azon ott vannak az információk, rengetegféleképpen befolyásollak. Például teljesen másképpen fogadja el az agy az árakat, annak függvényében, hogy az a lap, amire nyomtatva van, milyen minőségű. Ugyanis a magasabb minőségű lapnál te ferebbnek érzed azt az adott árat, amit kiadnak. Ha elmész egy luxus étterembe, nem egy sima A4-es lapra nyomtatnak ki neked egy étlapot. Miért? Hát nem mindegy. Hát nem csak arról szól, hogy te megtudd, hogy mit választhatsz vacsorára? Nem, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy amikor a végén neked ki kell fizetni 50 ezer forintot.
Meg a szervizdíjat.
Meg a szervizdíjat. Akkor a fájdalomért felelős része az agyadnak ne legyen olyan aktív. Azaz azt mond a legvégén...
Már mégis minőséget kaptam ezért cserébe, akkor ez így rendben
van. Hát milyen gyönyörű a környezet. És azt hiszed, hogyha én megkérdezem a tudatodat, hogy ez az ár oké volt-e vagy sem, és te azt mondod, hogy igen, mert nagyon finom volt az étel, hát ez a minimális faktora az egésznek. Mi volt az adott kontextus? Milyen volt a lapnak a minősége? Milyen volt az étlap borítójának a minősége? Volt-e rajta aranyszín? Mert például azt igazoltuk, hogyha megjelenik az aranyszín az étlapon, akkor mivel luxussal kondicionálja a befogadó félnek a tudatalatti, a ferebbnek találja az árat.
Ez csak az aranyszínre vonatkozik?
Nem, nagyon soknál csak az aranyszínnél kifejezetten. Ilyen például a hőmérséklet is. A hidegebb hőmérsékletben az agy, a tudatalatti úgynevezett előfeszíti a luxusra az agyunkat. Azaz, hogyha egy luxusboltban egy kicsivel alacsonyabb hőfok van, mint általában a boltokban, mivel a luxus termékek vásárlása során ezt a fajta, értsd jól, szociális távolságot vásárolom meg, hiszen én egy olyan körbe tartozom, akinek van ilyen táskája, a többiek pedig nem. Nincsen. Ugye ez a szociális távolság, ezért van, hogy olyan fapufát vágnak a modellek, a képeken, miért nem mosolyognak? Hát azért, mert ott is ezt a hidegséget, ezt a szociális távolságot akarják tudatalat közvetíteni. És ez a hőfok, ezt is bizony befolyásolta. Érdekesség volt, hogy étteremben, ilyen bárban kevésbé fogyasztották akkor az alkoholt, hogyha piros és kék ledfénnyel volt megvilágítva az alkoholos pult. Mit gondolsz, miért?
Gondolom veszélyre figyelmeztetett, vagy a rendőrségi
pontosan erről,
vagy mentőre.
Pontosan erről van szó. Közel 20%-kal kevesebb alkoholt fogyasztottak abban a bárban, mint amikor egyéb színekkel volt megvilágítva a pult. De amikor megkérdezték a kutatásban részvevőket, hogy befolyásoltették, dehogyis nem. Na most... Tehát nem élhetünk olyan világban, hogy te bemész, és úgy hozod meg a vásárlói döntéseidet, hogy egy ilyen légüres térben minden szürke, minden hangszigez, nem. Hanem elképesztően sok információ. Valahol azt olvastam, hogy másodpercenként 11 millió információ éri az agyunkat, amiből mindössze 40 az, ami tudatos. Az összes többi tudatalatti. Tehát amikor te meghozod a döntésedet, igazából fogalmat sincs, hogy miért azt a terméket választottad, csak utólag elkezded megracionalizálni. És visszatérve, hogy ne kerüljem ki a kérdést, én azt szoktam meggyőzés és manipuláció közötti határként meghúzni, hogy az adott információ, amit mondunk, igaz-e, avagy sem. Mert ha igaz, például az egyik legnagyobb oldal ugye kommunikálta azt, hogy már csak 3 szoba maradt hátra. Igaz? Uh-huh. Jelenleg 10 nézik ezt a szobát. Én azt mondom, hogy ez akkor meggyőzés technika, amikor ez igaz. Tehát tényleg csak 3 szoba maradt ki. Tudom, hogy van mögötte egy olyan pszichológiai jelenség, hogy az agyunk másképpen reagál valamire, hogyha korlátozott ideig, vagy korlátozott mennyiségben lehet hozzáférni, akkor a jövőbeli kellemetlen reaktancia érzés miatt mi magasabb értéket társítunk ahhoz az adott dologhoz, mert félünk attól, hogy
lemaradunk.
Pontosan. Értem, hogy van ez a
meg
pszichológia.
Akkor nekem van, másnak nem lesz.
Tehát értem, hogy van egy ilyen pszichológiai jelenség mögött, de hogyha az információ igaz, akkor meggyőzés. De hogyha én csak kihasználom ezt a pszichológiai jelenséget, és nem igaz, hogy csak három malat, akkor viszont manipuláció. És annak a kérdésköre, hogy azt az eszközt...
De a
eszközt,
cél szentesíti az eszközt, nem ebben az esetben?
Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdéskör, hogy hogyha én manipulálom a gyerekemet, hogy egyen több almát, akkor ez rendben van, vagy nincs rendben? Ha én meggyőzök valakit, hogy
hát
legyen...
Hát a csoki helyett kellene minden nap egy almát.
Például. És ezért használok egy manipulációs technikát, akkor ez oké, vagy nem oké?
Erre azt mondani, hogy nem biztos, hogy etikus,
de oké, vagy nem oké?
De nem törvénytelen.
Hogyha én ezt a tudást egy olyan kampányban használom föl, ahol azt szeretném, hogy daganatos gyermekeknek több pénz gyűjjön össze az 1%-ból, akkor rendben van, hogy játsszuk a betűtípussal? Igaz? Tehát, hogy ezt így nagyon-nagyon nehéz megmondani, és ez egy nagyon más filozófiai kérdéskör, mint hogyha azt mondom, hogy hogyha én meggyőzök valakit arról, hogy legyen öngyilkos. Tehát akkor magát, ha a célt vizsgáljuk, és annak az etikáját akarjuk meghatározni, az egy másik tudományterület, ez a filozófia, amihez én jóval kevésbé értek, mint a meggyőzés technikához.
Most nagyon érdekes, amit mondta, és le is ragadtam egy pillanat elejéig. Itt igazából az öngyilkosság is így felborzolta a kedélyeket, mert az jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint a meggyőzés technikát, vagy ezt a befolyásolás technikát lehet rossz dolgokra is használni? Mert alapvetően mindig azt gondolom, hogy jó dolgokra, meg értékesítésre, hogy reklámra.
De hogy ne lehetne? Miért a reklám az jó dolog?
Hát ha attól függőnek a szempontjából nézem, igaz, tehát, az én szempontból ugye kiadás, mert én veszítek, de hogyha cégvezető lennék, akkor nyilván nekem
hát
ez egy nagyon jó
dolog.
Itt
is egy érdekes kérdéskör. Hát hányszor van vita a marketing körül, ugye? Vannak ilyen nagyon sok gondolkodó, aki erről vitázik, ilyen mondjuk a Puzsérnak szoktak ilyen vitái igen, lenni igen. Ennek kapcsán, ugye, aki azt mondja, hogy azáltal, hogy valamilyen üzenet többször jelenik meg, mint a többi, egy aránytalan versenyt idéz elő, mert te nem az alapján fogsz dönteni, hogy melyik a jobb fokrém.
Mert mit hallottál többször?
Mit hallottál többször, mert az agyad azt az információt fogja választani, abban bízik meg jobban, amivel többször találkozott, mert könnyebben tudja előhívni. Akkor ez most fair vagy nem fair?
Hányszor kell egyébként elhangoznia?
Nincs ilyen meghatározás, talán a 7-9-est szokták mondani, amikor a memóriában másképpen tárlódik az információ, hogyha 7-9-szer, de itt igazából az számít, hogy különböző kontextusokban találkozzunk vele többször.
Mert különböző időpontokban?
Különböző időpontokban, különböző kontextusokban, találkozzak rendezvényen azzal a márkával, találkozzak a boltban egy jó helyen azzal a márkával, találkozzak a tévéreklámban, a rádióban, és így tovább. De térjünk vissza az etikára egy pillanatra. Ha te elmész egy randevúra, tudod nem befolyásolni azt a legényt?
Hát,
mit csinál?
De akarom befolyásolni.
De igaz, és akkor ez baj. De hogyha nem akarnád befolyásolni, mit tudsz csinálni?
Semmit.
Nem, mit, zsákot húzol a fejedre? Vagy eltorzítod a hangot? Tehát nem tudsz mit csinálni azzal, amilyen a hangszínezeted. Amilyen a mosolyod.
A kisugárzás.
Amilyen a
megjelenés.
Amilyen órát veszel föl. Amilyen színeket használsz magadon. Ahogy köszöntöd őt. Ha hozzáérsz, és mondjuk kezet fogtok. Ha megfogja a vállad. Ez is például oxitocint kezd el termelni, a bizalomért felelős. És tehát, hogy ez az érdekesség benne, hogy nem fogod tudni a másikat nem befolyásolni. Tehát ez egy tévhit, hogyha valaki azt mondja, hogy én sohasem, nem tudod a másikat nem befolyásolni, ez egy kommunikációs axióma, egy alaptörvény, hogy nem tudunk nem kommunikálni.
Téged mivel lehet befolyásolni? Észreveszed el, hogyha befolyásolni próbálnak?
Persze. És mire megyek vele?
Hát ki tudod zárni, nem? Mert de ismered hogy? Már ezeket
és
a fortélyokat, ismered, mi hogy mire a cél, mit szeretne a másik, és akkor könnyebben eldöntöd. Nem?
Oda jön hozzám a kislányom. Hogy apa, úgy szeretlek téged, vegyél már nekem egy fagyit. Pontosan le tudom vezetni, hogy mi a technikának a neve. Ki volt, aki ezt a technikát először dokumentálta? Az agyamban milyen területek aktivizálódnak, deaktivizálódnak? Milyen hormonok termelődnek? És mit csinálok? Megveszem a fagyit.
De ha azt mondta volna, hogy fagyit akarok, akkor is megvetted volna?
Nem feltétlenül, de azért, mert ő jól használt egy technikát, és én ezt a technikát felismerem, attól az még ugyanúgy hat. Például biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri azt a befolyásolás technikát. Most nézzünk egy hétköznapi példát, amikor dicséretet, bókot mondunk a másiknak. Ez jól esik. Azt igazolták a kutatók, hogy még akkor is működik, hogyha a befogadó fél pontosan tudja, hogy a forrásnak ezzel szándéka van. Tehát ebben ez a különleges, hogy ez még akkor is működik. Elmész egy randevúra, és mondjuk az az adott férfi megdicsér téged. És azt mondja, hogy nagyon jól áll ez az óra, vagy nagyon kellemes az illatod, vagy nagyon jól éreztem magam veled az este folyamán. Jól esik?
Persze.
Ki tudod zárni? Nem tudod kizárni.
Nem.
Pedig pontosan tudod, hogy ez egy befolyásolási technika. Itt akkor szokott érdekesség lenni, hogyha a másikban én nem bízom, és azt gondolom, hogy ő vissza akar élni ezzel az adott dologgal, és maga a bók, a dicséret, amit mond, az nem őszinte.
Akkor vagy ha nem tetszik az adott ember.
Hát ez egy másik kérdéskör. Én ezt a szimpátia kontextusában, hogy nem bízok benne, nem kedvelem, nem szimpatikus. Milyen érdekes. Ugye szokták mondani, hogy milyen ilyen jó csajozó szövegek vannak, nem? Hogyha oda megy hozzád egy olyan pasi, aki nagyon-nagyon tetszik, és azt mondja, hogy szia, meghívhatlak egy kávéra, azt fogod mondani, hogy igen, hogyha éppen olyan, a kairosz az megfelelő az időzítés. Pedig ez egy jó szöveg. Hát ez nem egy nagy extra szöveg. Viszont, hogyha egy olyan jön hozzád, aki egyáltalán nem tetszik, sőt, kifejezetten undorodsz tőle, hát akkor megmerem kockáztatni, hogy majdnem mindegy, hogy milyen szöveggel fog próbálkozni.
És milyen időben, és milyen logikával, és milyen érzelemben, nekem az érzelme már eldöntötte,
igen.
Feleséged mivel tud meggyőzni? Vagy mivel szokott?
Mivel nem.
Van olyan, hogy úgy kezdi a mondatot, hogy olyan boldoggá tennél, ha én szoktam ezt használni otthon, azért kérdezem, hogy...
Nem kell a nőket félteni azért a befolyásolást.
De jobbak vagyunk ebben, még mindenféle kutatás nélkül is.
Igen, nagyon jó vagytok benne. Igen. Ez is ugyanaz hasonló, mint a kislányomnál. Hogy hiába tudom levezetni, és akkor mi van?
Mindig nyer egyébként, hogyha megpróbál téged befolyásolni, vagy meggyőzni valamiről?
Hát nem feltétlenül. De nagyon ügyesen el szokta tudni érni azt, amit szeretne, és amíg rá is jövök, hogy ezt milyen stratégiákkal érte el, attól az még működik.
És akkor azokat később hasznosított te is ellene.
Általában szoktam ismerni azokat a technikákat, amit használ, de ebben igazából nem ez az ijesztő, hanem az, hogy biztos most is, hogyha hallgatják ezt a műsort, akkor sokan úgy gondolják, hogy hát ezért nem hat. Értem, hogy ez így van, de ha nekem mond valaki egy olyan bókot, én rögtön átlátok a szitán, és ez igazából belőlem inkább undort vág. Ilyen gondolatok lehetnek most a fejben. Ezzel azért kell nagyon vigyázni, mert van egy olyan kognitív torzítás, amit úgy hív a tudomány, hogy a sérthetetlenség illúziója. Azaz szereztük azt hinni, hogy ránk ezek a technikák nem hatnak. Ezt az agyunk azért csinálja, mert egy ilyen álbiztonságot akar teremteni, mert a bizonytalanság az kognitív erőfeszítéssel jár, és az agy szeret spórolni a glükózzal, azaz nem szereti ezeket a kognitív megterheléseket, ezért ilyen egyszerűsítéseket hoz létre. És az egyik ilyen egyszerűsítés éppen az, hogy az érám nem hat. Csak hogy ezzel azért kell nagyon vigyázni, mert ez kicsit olyan, mintha én elmennék egyet Mike Tysonnal boxolni. És azt gondolnám, hogy én nem védekezek, mert a Mike Tyson úgy se tud engem megütni. Nem képe, elhajolok én, nem fogsz elhajolni. És azok a cégek, akik felbérlik a Mike Tysonokat, mint marketing szakemberek, azok pontosan tudják, hogy kell úgy bevinni azt az érvet, hogy az betaláljon. És hogyha mi azt hisszük, hogy ránk ezek nem hatnak, hát akkor pontosan tudjuk, hogy mi lesz annak a meccsnek a vége, ha én védekezés nélkül felmegyek Mike Tyson ellen.
Órákig tudnánk szerintem erről még beszélni, viszont az adásidőnk lejárt. Dr. Újszászi Bogár László, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.